A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője. Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmgemaros.permarosigazda.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Második napjához érkezett Budapesten a Hung Expo-n a 82. országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás, közismert nevén az OMÉK. Hargita Kovászna és Maros megyéből 47 termelő várja az ide látogatókat, a székelyföldi stand megszervezését a Székely Gazda Szervezetek Egyesülete vállalta. Műsorunk a tegnapihoz hasonlóan ma is Budapestről, a Hung Expo területéről jelentkezik. Szakemberekkel, politikusokkal, intézményvezetőkkel beszélgetünk a hazai, székelyföldi és az európai agrárium helyzetéről, és természetesen megkérdezzük az ideérkező székelyföldi kiállítókat is. Tisztelettel köszöntöm André Pétert, a szervező Agrármarketing Centrum ügyvezetőjét, és Varga Pétert, a Cibusz Alapítvány főtitkárát. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük André Péter úrral. 82. alkalommal zajlik az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás. Túl vagyunk a nyitónapon. Milyen volt az első nap, tegnap?
Mozgalmas, programokban sűrű. És hát mindig egy nagy ünnep nekünk ez OMÉKot megnyitni, mert hát ez egy olyan rendezvény, amely Magyarország történetének egyébként a legrégebbi folyamatosan megszervezett rendezvénye. 1881-ben rendezték meg az első országos tenyésszállatvásárt itt Budapesten, a Városligetben. Ez a jogelődje az OMÉKnak, de a legelső mezőgazdasági vásárt még 1829-ben Széchenyi István gróf szervezte meg. Tehát egy olyan rendezvényen vagyunk, amelynek a gyökerei közel 200 évre nyúlnak vissza. Az agrárium gyorsan változik, gyorsan fejlődik. Két évente van OMÉK, és két évente fejlődik, akkorát van egy akkora technológiai ugrás, hogy mindig van mit megmutatni. Ez azt jelenti, hogy a különböző önvezető technológiákat, kombájnokat, drónokat, műholdas technológiákat évről évre megmutatjuk. Nyilván ez kicsik nagyobb figyelmét leköti, és hát az OMÉKnak az a szépsége, hogy emellett itt vannak hagyományos, történetileg, lelkileg számunkra fontos elemek. Itt vannak a kézműves termelőink, itt van a géptörténeti múzeum, itt vannak azok az ősi foglalkozások, amelyeket már sok-sok száz év óta mi magyarok űzünk, és hát a szívünknek, lelkünknek egy külön nagy öröm, hogy itt vannak határon túlról érkező magyar gazdaszervezetek is, és hát ez egy nagyon megtisztelő dolog, hogy itt lehetek Önökkel, és a székelyföldi gazdaszervezetek strandján beszélgethetünk az OMÉKról.
Köszönjük szépen, hogy itt van. Miért fontos az együtt gondolkodás az országban, a Kárpát-medencében és Európában az agrárium terén?
Hogyha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy ugyanazok a kihívások, ugyanazok a gondok gyötörnek bennünket. Nem kell messze menni az időben. Az elmúlt évek aszályos időszakai, főleg a 2022-es nyár megmutatta azt, hogy a klímaváltozás a mezőgazdaságot milyen kihívások elé tudja állítani. De hát emellett óriási egyéb csapásokkal is küzdöttünk az idén. Állategészségügyi betegségek, problémák ütötték fel a fejüket. A leghangosabb a sajtó nyilván ragadosszáj és körön felestó volt, de nem lehet elfeledkezni arról, hogy a madár influenza vagy akár a kéknyelv betegség mekkora problémákat tud okozni a mezőgazdaságnak, pusztított a tavaszi fagykár, és hát küzdünk közösen olyan mezőgazdaságot kihívások elé állító, vagy bajos előjelekkel ellátó kérdésekkel is, mint például az uniós támogatások átalakításának valójában nagyon drasztikus megkurtításának brüsszeli terve, vagy például az ukrán uniós csatlakozásnak az ötlete, amely azért nagyon jelentős, az európai mezőgazdaságot veszélyeztetni képes keleti gabona ráemlését hozná magával. Tehát vannak olyan viták, olyan küzdelmek előttünk, amelyet együtt össze fogok el megvívni egyébként mindenkinek, akinek az európai mezőgazdaság fontos.
Varga Péter, mekkora kihívással kell szembenéznie ebben a tekintetben a mezőgazdaságnak az élelmiszerellátás terén, hiszen azt hiszem, hogy végül is ez a legfontosabb, az élelmiszerellátás, az élelmiszer szuverenitás, ugye, hogyha mostanában divat az államok szuverenitásáról beszélni, az élelmiszer szuverenitás talán még ennél is fontosabb.
Hát ez is egy elég összetett kérdés, illetve a válasz is összetett tudna lenni, több óráig tudnék volna beszélni. De onnan induljunk ki, hogy nagyon megváltozik a fogyasztói piac. Tehát mind a fogyasztóknak az igénye, mind pedig azok a csatornák, kereskedelmi csatornák, amin keresztül az élelmiszerek eljutnak. És ugye hát a mi alapítványunknak pontosan az lenne a feladata, illetve azon dolgozunk, hogy a termékpályákon a termelők, és elsősorban a kis és közép termelők érdekeit megpróbáljuk a digitális megoldásokkal erősíteni. Tehát, hogy minél több, nagyon leegyszerűsítve, minél több pénzhez jussanak abból a pénzből, amit ugye én, mint fogyasztó beteszek egy termékpályába azzal, hogy elmegyek a boltba és leveszek egy terméket. Ezek nagyon bonyolult rendszerek. Nyilván vannak a rövid ellátási láncok, ahol ugye közvetlenül találkoznak a termelők meg a fogyasztók, de ez csak egy nagyon pici szegmense az élelmiszerellátásnak. És ugye ezek a találkozók is, amin vagyunk, vagy kiállítás, ugye pontosan azért jók, mert olyan termékek jelentek itt meg a környezetünkben, amik olyan minőséget képviselnek, amit sokkal drágábban el lehetne adni, sokkal több pénzt lehetne érte begyűjteni, mint amikor helyben, a helyi piacon értékesítik a kis termelők ezeket. Tehát itt ezek a termékek úgynevezett horeka, tehát a szállodák, az éttermek és a magas ár kategóriájú piacokon is úgymond értékesíthetők lennének.
Na most hogy történik az, én a romániai viszonyokról beszélek, de valószínű, hogy Magyarországon is ez így van. Hogy lehet olcsóbb egy távoli országból érkezett banán, mint mondjuk a magyar, vagy a mi esetünkben Székelyföld esetében a román alma?
Erre szoktam mondani, hogy nagyon jó kérdés. És ugye itt kell megnézni a termékpályáknak a hatékonyságát, mind a termelés volumene, mind a logisztikának, illetve a kereskedelmeknek a volumene. Ezek hatékonyság, illetve volumen kérdések. Elsősorban, ha minőségre vetítjük, ugye, meg beltartalomra vetítjük ezeket az úgymond olcsóságokat, akkor rögtön másképp látnánk ezt a világot. Csak a fogyasztó, amikor bemegy a boltba, nem mindig a beltartalmat látja, hanem a termék jelenik meg előtte. Jó lenne, és ugye ezen is próbálunk meg dolgozni, jó lenne, hogyha a termékkel együtt a valódi beltartalmakat is figyelembe tudná venni.
Ellenőrzi egyébként országos hivatal ezeket a beltartalmat, a minőségét ezeknek az áruknak?
Az egészségügyi minőségét igen, tehát hogy nem lehet káros az egészsége, nagyon sok előírás van, de a többi beltartalma, tehát hogy most ténylegesen mennyi a, nem tudom én, a kálium szintje egy banánnak, ezt nem.
André Péter, azért fontos ugye az, hogy mezőgazdaság területén is kapcsolatok épüljenek, akár távoli országokkal is. Mindig van egy, hát nem tudom, díszmeghívottnak nevezik ezúttal, ki a partner idén az Omékon.
Igen, hát a tapasztalat az, hogy az Omékra még nagyon távoli helyekről is érkeznek. Volt már itt néhány évvel ezelőtt például Japán, mint partnerország, most Fülöp-szigetek, ami nagyon messzi ország, de keresztény gyökereink összekötnek bennünket. Ráadásul jók az agrártermelésben, nem tudtam, hogy ilyen palettával érkeznek, úgyhogy az ember erre fölkapta a fejét. De hát nem csak a távoli országokkal, hanem a magyar fogyasztókkal a kapcsolatépítés is nagyon fontos, mert pontosan az, amiről beszélünk, az a mezőgazdaságnak az egyik legfontosabb támasza kell, hogy legyen, hogy a helyben előállított terméket a helyi fogyasztó keresse és levegye a polcról. Ennek a bizalmi kapcsolatnak az erősítésére egy ilyen mezőgazdasági vásárkiállítás az azért jó, mert személyes kapcsolatok köthetők. Lehet beszélgetni egy termelővel, egy gazdálkodóval, meg lehet hallgatni az ő problémáit, gondjait, de azt is lehet látni, hogy milyen erőfeszítéseket tesz, milyen munkát végez, milyen kihívásokkal szembesül minden napján, és a valóban tudatos fogyasztás az ott kezdődik, hogy nem csak elolvasunk egy blogot vagy egy könyvet arról, hogy milyen az egészséges táplálkozás, hanem a gyakorlatban is látjuk azt, hogy melyik állatból jön ez a tej, hogy dolgozzák fel ezt a tejet, milyen élelmiszeripari gyártási technológiák vannak, és mi különböztet meg egy magasabb hozzáadott értékű, vagy egy alacsonyabb dömpingárut, amely egyébként a boltok polcain már ezt az egyéni karakterét ezt elveszíti. Szóval ezt a tudást, ezeket a kapcsolatokat, ezt a kötődést, ezt ki lehet alakítani az Omékon. Úgyhogy azért örülünk, hogyha sokan kijönnek, mert valójában a magyar gazdálkodó termelőnek a legfontosabb támasza az a magyar fogyasztó.
Igen, ezért is örömmel láttam tegnap, hogy sok gyereket hoztak ide ki, akár osztály szervezett körülmények között.
Szerencsére jöttek maguktól.
Igen. Ugye szakma, üzlet és nevelés, így foglalhatnánk össze az OMÉK-nak a célkitűzéseit. Miért fontos az, hogy ahogy ön is mondotta, hiszen ma már úgy gondolom, hogy nem csak nagyvárosban, hanem kisebb városokban, sőt vidéki településeken is látunk már olyan gyereket, aki hát, hogy el se tudja képzelni, hogy a tejet a tehén adja.
Szerintem a fontossága ennek abban áll, hogy az órát azt mindig, főleg a 2022-es háború kitörése óta azt a különböző katonai és a fizikai biztonság szűrőjénet látjuk. És megfeledkezünk mindig arról, hogy milyen sokat jelent, vagy mennyire fontos az élelmiszerbiztonság kérdése. Mert elfelejtettük már azt, és szerencsére elfelejtettük, az előttünk járó generációk meg emlékeznek rá, hogy milyen volt a II. Világháborút követően az, amikor nem volt mit tenni az asztalra, nem volt mit tenni, és el is feledkeztünk azokról az időkről, amikor éhínség sújtott Európát. Nem értékeljük már, nem tudjuk helyi értéken kezelni azt, hogy milyen áldás, micsoda érték az, hogy ilyen bőségben, ilyen kínálattal, ilyen stabilitással képesek az európai, így a magyar gazdálkodók ellátni a fogyasztókat élelmiszerrel. Szerintem azért kell a fiatalokat kihozni, hogy ezt ők megértsék és értékeljék azt, hogy működő mezőgazdaság nélkül a biztonságunk a szerte fosztik egy pillanat alatt.
Ondré Péter, a szervező Agrármarketing Centrum ügyvezetője, én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm a figyelmet.
Én pedig azt kérdezném továbbra Varga Pétertől, a Cibusz Alapítvány főtitkárától, hogy mekkora esélye van a magyar termékeknek arra, hogy bekerüljenek a hazai élelmiszer láncok polcaira.
Igen. Akkor itt most egy kicsit fordítsunk, hogy a magyar és a Kárpát-medencei magyar termékek. Tehát mi ugye Magyarországon a statisztikák ugye azt mutatják, hogy a polcokon nagyon sok a magyar termék. Az egy nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk azt megoldani, hogy a Kárpát-medencei magyar termékek is felsorakozzanak erre ezekre a polcokra, és azokhoz, ahogy már az előbb említettem, nagyobb vásárlóerővel rendelkező célközönségekhez is eljussanak. Ugye ehhez kell leginkább logisztika kell hozzá, de ugye olyan szervezők, a szervezési munka, amit történetesen a székelygazda szervezetek is ellát, de mind a Párciumban, mind a Szatmár régióban is dolgoznak ezen a gazdaszervezetek, hogy összegyűjtsék azokat a termelőket, akiknek van elég kapacitásuk, hogy nem csak a helyi piacon tudnak árulni, hanem van olyan kapacitásuk, amit be lehet juttatni a kereskedelmi, nem mondom a kereskedelmi láncokat, hanem a kereskedelmi folyamatába, és el tud jutni például Magyarországra. Hát a székely gazdaszervezetekkel van egy közös projektünk erre a megoldás keresésre. Jelen pillanatban gyűjtjük ezeket a termelőket, és azokat a logisztikai kapacitásokat, amin keresztül el tudnának jutni a magyar termékek Magyarországra.
Varga Péter, a Cibusz Alapítvány főtitkára, önnek is köszönöm, hogy itt volt, jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen.
Én pedig tisztelettel köszöntöm itt Köncei Csaba, háromszéki parlamenti képviselőt, mezőgazdasági szakpolitikust. Tegnap hallottuk a Magosz elnökétől, Jakab Istvántól, hogy szükséges a gazdák közötti összefogás és az állami támogatások. Hogyan látja a román állam, mennyire partnere a gazdáknak ma?
Jó reggelt kívánok! A román állam... Hát partnere mindenféleképpen a gazdáknak, csak nem mindegy, hogy más gazdáknak. Mert ugye Romániában eléggé megosztott a gazdatársadalom. Ha az ország egészét nézzük, akkor Dél-Romániában vannak óriási nagy területen működő farmok, és az erdélyi berendezkedés, az erdélyi farm struktúra az teljesen más, mint az ország többi részében. És ez a különbség között hát nem nagyon tart a román mezőgazdasági minisztérium egyensúlyt. Hát ugye a déli, úgy mondjuk mi a déli lobby, agrár lobby az sokkal nagyobb, mint az erdély. Ez van, ezt próbáljuk valamilyen szinten kiküszöbölni, és mindig kezelni a parlament, avagy a kormány szinten, hogyha ott vagyunk.
Miért nincs csak nem 4 évtizeddel a rendszerváltás után Romániának egy működő mezőgazdasági stratégiája? Hiszen több gazdától hallottam, hogy hát ez egy álom, ami van. Mert ugyan létezik egy dokumentum, amelyet stratégiának is nevezhetünk, de nem igazán az a dokumentum ez, vagy az az elképzelés, amely egy kiindulási pontot jelenthet.
Tehát van Romániának nem is egy stratégia, nem is egy agrárstratégiája van mondjuk 90-től errefele, de ez a stratégiák, amelyet meghatározott Románia, az mindig a politikumtól függő volt. Tehát attól függ, hogy ki volt éppen, melyik politikai formációnak a tagja volt a mezőgazdasági miniszter, mindig újra gondolták, sőt, még egy politikai formáción belül is különböző egyének, különböző miniszterek újra gondolták ezt az egész agrárstratégiát, és ebből kifolyólag van sok, de nem egységes. És ez oda vezetett, hogy gyakorlatilag nincs egy kiforrott jövőképe, agrárjövőképe Romániának, mindig valami változik.
Igen, lát esélyt, vagy miért nincsen? Mindig a politikai vihar határozza meg, azt mindig tűzoltással foglalkozik a politika?
Hát ezt én nem mondanám, hogy mindig, de az esetek nagy részében igen. És ugye persze itt még mindig van egy probléma, hogy most az Európai Bizottság szintjén is egyre nagyobb a konvúzió, és az is befolyásolja a tagállamok most ebben esetben agrárpolitikáját. Van egy közös agrárpolitika, ami leírja az irányelveket és az irányokat és a támogatási rendszereknek az irányait, de azon belül a tagország mindig változtathat és folyamatosan változtat is, attól függ, hogy most hogy alakul a politikai élet.
Láthattuk, hallhattuk itt a műsorunk első részében, hogy hát bizony a mezőgazdaságnak komoly problémákkal kell megküzdeniük, fagykárok, vadkárok, aszály, esőzések, és még sajnos sorolhatnánk. Román állam mennyiben van napirenden a különböző károknak a kártalanításával?
Tehát ha most a vadkárokat vegyük elő, mert az eléggé általános. A vadkárok kárpótlásának a kifizetése az úgy többé-kevésbé napi rendén van. Vannak késések, most tudjuk, hogy egy kicsit költségvetési problémával küzdik Románia. Van késés. Az árvízkároknak a kifizetése, tehát lényegében az árvízkárokat, ami például most az idén volt Kovász nem egy éve, de az ország többi részén is, ami mezőgazdasági kárról beszélünk, arra most jelen pillanatban nincsen politikai akarat és nincs is pénz, hogy ezt megtérítsék, bár a felmérések megtörténtek mezőgazdasági szempontból. Itt tennék egy záróját, azokban az esetekben, amikor akarattól voltak elárasztva a mezőgazdasági területek, megvédendő egy-egy lakóterületet, ott valószínűleg lesz egy kárpótlás, de az már nem a mezőgazdasági minisztérium költségvetéséből, hanem a kormány tartalék alapjából, de az is valószínűleg csak január 1-től. Ezek az információim most jelen pillanatban. Tehát árvízkárokról beszéltünk, vadkárokról beszéltünk, az aszálykárokról úgy tudom, hogy mondjuk az minket most nem érintett Erdély szinten, de úgy tudom, hogy azon dolgozik a mezőgazdasági minisztérium, apropó déli lobby, hogy árvízkár nem lesz, kártérítés, jobban mondom, árvízkár kártérítés nem lesz, de aszálykár kártérítés lesz Dél-Romániában, úgy néz ki.
Ahelyett, hogy öntöző rendszerek lennének, mondjuk.
Hát azon is, ugye Romániának van egy öntözési rendszereknek rehabilitációs programja, ilyen multianuális programja, de az is még egyelőre teljes mértékben csak a déli országrészt érinti.
Hogyan látja, a megszorító intézkedések mennyire hozhatják majd nehéz helyzetbe a gazdákat Romániában?
Hát ha általános megszorító intézkedésekről beszélünk, áfa emelés, stb. Az a fogyasztás hogy a keresleti csökkenéséhez fog vezetni, ami valószínűleg befolyásolja majd a piacot is, tehát kevesebb a kereslet, akkor a gazdáknak az értékesítési lehetőségei beszűkülnek.
Köncei Csaba, háromszéki parlamenti képviselő, mezőgazdasági szakpolitikus, köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm szépen, köszönöm lehetőséget.
Viszont hallásra, viszont látásra, hiszen viszont itt vagyunk most ugye szemtől szemben.
Igen, ritka eset.
Igen. Tisztelettel köszöntöm Hatos György falugazdást, méhészt. Úgy hallom, hogy a méhészek idén bizony nehéz helyzetben vannak, pont a tavaszi időjárás miatt. Milyennek mutatkozik idén a méztermés?
Szép napot kívánok a hallgatóknak. Hát sajnos, ahogy tetszett felvezetni az idén, abból is kifolyólag, ahogy az imént Köncei úrral beszélték volt, és azelőtt a többiekkel, hogy a tavaszi fagykárok ugyebár nálunk is nagyon befolyásolták a méztermést, nem volt akácunk, károsult a hárs, a tavaszi repcét is, abból kifolyólag ugye, hogy a repcevirágzás idejében eléggé csapadékos volt az idő, sajnos a méhésztársaink azt se tudták megfelelőképpen kiszedni, elszedni a méhektől, ebből kifolyólag óriási, nagy mértékű kiesés van. Például a saját méhészetünket számolva is egy harmada lett annak a méznek, mint más esztendőbe szokott lenni.
Igen, valamiféle támogatásra reménykednek az állam részéről pont a termés kiesés miatt?
Szerintem ebből most nem akarok osztani, de nem látok arra lehetőséget, hogy az állam terméskiesés miatt fogja tudni támogatni a méhészeket. Volt több ugye kérvényezés is, de nem látom azt, hogy jelen pillanatban azok a kérvényezések kivitelezhetők lehetnének és sorra kerülnének. Most jelenleg ugye ami van, elbírálás alatt vannak a nemzeti programos tételek, és azok lesznek a nemzeti program lesz idén, amit ugye bár még a méhészek igényelhettek. De az is ugye főképpen fejlesztési dolgokra van, és amikor egyik esztendőben már megvásároltad azokat a tárgyakat, akkor a következő 5 esztendőben ugye akkor már nem vagy jogosult azokat megvásárolni, és így a kedvis, a pályázási kedvis ugye egyre csökken ott is, és kevesebb gazda teszi le például ezeket az igényléseket.
Miért fontos, hogy itt vannak az Omékon méhészek, székelyföldi gazdák egyaránt?
Fontos, mert minden szempontból nekünk azt, hogy minél szélesebb körbe ugye a méhészeinket, a mézeinket meg tudjuk mutatni a nagyvilágnak, ez is egy jó lehetőség itt az Omék, és itt a kinti, a magyarországi piac is ezáltal részesülhet azokból a termékekből, amelyeket nálunk otthon Székelyföldön állítanak elő.
Igen, és hát ejtsünk szót arról, hogy készülnek a nektáriára, ami éppen Marosvásárhelyen lesz, nem is olyan sok idő múlva.
Pontosan, hát október 18-a hamarosan itt van. Ugye nyárát szeredában egy hete megtörtént az érzékszervi bírálat. A mézek azok a laborban vannak, és a labor eredmény visszaérkezése után fogjuk tudni a sorrendet felállítani, és a diplomákat majd elkészíteni.
Igen. Hatos György falugazdász, méhész, köszönöm szépen, hogy itt volt.
További szép
napot. Sikert kívánok önnek. Tisztelettel köszöntöm Hargita megye tanácsának alelnökét, Borboly Csabát. Isten hozta, alelnök úr.
Hát örvendek, hogy találkozhatunk itt, és sokszor elmondtam, hogy a Marosvásárhelyi Rádiónak a közszolgálati jellege mennyire fontos. Hát ez az újabb tanúbizonyság, hogy itt vannak, ott, ahol székelyek jelen vannak Budapesten, és bízunk benne, hogy ezek a közelítések még inkább a magyar-magyar kapcsolatokat fogják erősíteni.
Miért fontos az, hogy önkormányzat beszálljon ezekbe, akár a támogatásokba, abba, hogy ezek a gazdák itt lehetnek és meg tudják mutatni magukat Budapesten is?
Valamikor volt egy nagyon-nagyon, mikor a székely terméket együtt megfogalmaztuk, volt egy nagy álmunk, és bízom benne, hogy ebben a nagy álmom az egyre inkább azt látom sokaknak az álma is, tehát nem csak a miénk, hogy a kamionok megrakodva Székelyföldről jöjjenek Magyarországra, és Magyarországról megrakodva jöjjenek. Tehát mi ne a lengyel termékeket, vagy a távolabbi országok termékeit fogyasszuk, amit nem tudunk megtermelni, de ugyankor visszafelé pedig a jó egészséges, jó minőségű termékek jussanak el ide, és az Omék az egy olyan legnagyobb esemény, amelyik lehetővé teszi azt, hogy akár akik még úgy szoktuk ezt hallani, hogy hát nem itt adóztok, ne szavazzatok, ezért. Tehát van egy ilyen korlát, de hát ha sokszor azért a gasztronómia és a kultúra lehet, hogy átüti a politikai pillanatnyi indulatokat, és egyre több magyarországi ember számára a mi termékeink, a szokásaink, a kultúránk az otthonosabb lesz, és tetszetősebb, és úgymond kisimulnak a ráncok.
A hétköznapokban, hogy gondolja, mennyire ismerik a székely termékeket mondjuk Magyarországon, Budapesten?
Hát korábban volt egy nagyon erőteljes kampányunk. Ugye akkor sikerült bevinni a termékeinknek egy jó részét a CBA-ba, az Auchan-ba, több nagy Tesco-ba. Én bízom benne, van már jó néhány, amit ismernek, hisz ma Magyarország üzleti polcain nagyon sok székelyföldi termék van, hál' Istennek, nem elég. Tehát azért vagyunk itt, hogy még több legyen, és a termékeken keresztül is próbáljunk összekötetést nyerni, illetve nagyon sokaktól hallottam, hogy akár a honvágy az sokkal jobban, hát jobban érződik, amikor az otthoni terméket fogyasztjuk, az otthoni kultúrába tekintünk be, és ilyen szempontból ez egy szinte egyféle nagy diplomáciai, székelyföldi diplomáciai esemény is, ez a mai és a holnap is, a holnap utáni nap.
Igen, viszont hétköznapok is fontosak a székely gazdák számára. Hogyan látja, van kellő összefogás a gazda társadalomban ma a Székelyföldön, Romániában?
Én azt mondom, hogy Székelyföldön a legnagyobb összefogás a gazdatársadalom szintjén van. A Székelyföldi Gazdaszeretek Egyesületének a létrehozásával a három megye túllépett a Pityáner politikai harcok, a csarkodások és féltékenységek szintjén. Ma már a falugazdász hálózat és a köréjük csoportosult politikum, üzleti élet, gazdák, fiatalok, egyetemek, kialakult egy olyan nagy hálózat, ami talán Székelyföld legerősebb belső kohézióját jelenti, ez a gazdatársadalom, a vidék és a természet, ami minket megtart.
Igen, és hát fontos a napi szinten azt hiszem az, hogy kapcsolatban legyenek a székely gazdák és a székely gazda szervezetek egyesülete, akár a magyarországi egyetemekkel, kutató műhelyekkel, hiszen hallhattuk itt a beszélgetés elején, hogy nem kicsi a kihívása az élelmiszerellátás tekintetében.
Egyértelműen azt gondolom, hogy a víz és az élelmiszer, tehát az a kettő az, ami nagy kihívás. Egyre inkább láthatjuk, hogy a tudatosul a fogyasztói szokás, és egyre inkább látjuk, hogy az olcsó, minőségtelen, vagy nem is olcsó, lehet drága is, de minőségtelen élelmiszerrel milyen megbetegedéseket lehet, és előbb-utóbb a kórházi ágyra kerülünk, hogyha nem táplálkozunk tudatosan, úgyhogy ilyen szempontból egyre inkább fontossá kell tegyük magunknak és szeretteink számára, hogy amit magunkba veszünk, ételt, táplálékot, az legyen egészséges, és ne ártson nekünk. Másodszorban pedig azt látom én, hogy a tiszta élelmiszer, amilyen Székelyföldön meg lehet termelni, és arra egyre növekszik az igény, a tisztaság. Nekünk ugye korábban sokat sírtunk azon, vagy mondtuk, hogy hó, hát milyen bezzeg máshol 1000 hektárok egybeszántva, több ezer szarvasmarha egybe, és milyen hatékony. Na ide inkább látjuk, hogy az 1000 hektárok egybeszántva, akár Magyarország, vagy távolabbi országok példát is nézve, kialakul az elsivatagosodás, látjuk jól, hogy egyre inkább nem lehet már csak maximális mennyiségű vegyszerrel megtartani valamilyen szintű mennyiséget, és egyre inkább a mi parcellás földrendszereink felértékelődnek, és ezeken a helyeken megtermelt zöldséggyümölcsből lehet, vagy nevelt állatokkal lehet minőségi táplálékot előállítani nekünk. A legfontosabb dolog most az, hogy az értelmekkel összefogva ezt tudjuk előnyét tenni, mert ameddig mi a nadrágszi parcelláinkkal akarunk versenyezni a több ezer hektáros termelővel, esélytelenek vagyunk. Tehát egy más dimenzióba kell játszódjunk, tehát és egy más pályára kell tudjunk fellépni, és ebben a Székelyföldi Gazdaszeretek Egyesületeinek a szerződései a Szapienciával, a Matevel, a Magyar Agrár és Éltudomány Egyetemmel tudnak mind segíteni, hogy az innovációt hozzuk be, és fölös értéket tudjunk piacra vinni, és akkor lehet a parcellából is meg lehet élni. Azt szoktam mondani, János Ferdinánd barátom, a Garden, vagy egy szeretnai, egy csík környéki, csíkmadarasi cége vezetője, hogy akár egy hektárból is egy fiatal család, hogyha tudatosan gazdálkodik, meg tud élni. Hát mi azt szeretnénk, hogy sok fiatal számára legyen perspektíva, hogy meg tudjon élni.
Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának alelnöke. Köszönöm szépen, hogy
köszönöm a lehetőséget.
Tisztelettel köszöntöm Bece Istvánt, a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének elnökét. Elnök úr, hogyan folytassuk a gondolatot, amit Borbély Csaba elkezdett? Hogyan tud a Székely Gazda talpon maradni a sok száz, sok ezer hektáros gazdával szemben romániai viszonyok közepette?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az igazság, hogy versenyben vagyunk, és ez nem egyszerű, tehát nem csak helyben, és nem csak egy településen belül, hanem főleg globális versenynek a részesei vagyunk. Látszik az, hogy ma egyrészt van a magas minőségű élelmiszer, és van a nagy tömegű silány élelmiszer, és mi magunkat kell pozícionáljuk, hogy hol tudunk leginkább megmaradni. Ugye Székelyföld nagy részt hegyvidék, dombvidék, és gyakorlatilag, hát ahogy Borbély alelnök úr mondta, nehéz nagy koncerneket létrehozni, ha inkább kis működőképes családi gazdaságokat, de hát a legnagyobb gazdaság is Székelyföldön azért egy ilyen közepes gazdaságnak számít, mondjuk nemzetközi szinten, tehát most a legnagyobbak 1200-1500 hektárosok, abból nincsen sok, de azok sem nagyok. Tehát gyakorlatilag az a jó, és a másik nagyon jó dolog az, hogy a föld nincsen eladva, tehát székelyföldi emberek kezében van, és hát a 21. órában vagyunk, hogy megoldásokat adjunk, és itt ugye elmozdult egyrészt a gazdálkodás egy nagyon támogatásorientáltság fele, de fontos lenne az, hogy minél inkább a piacról meg tudjunk maradni. Olyan termékeket állítsunk elő, hogy a piacokon meg tudjunk hosszú távon fent tudjunk maradni, és itt ugye a termékpályákban való gondolkodás, tehát hogy ne nyersanyagként adjuk el a terméket, hanem minél inkább feldolgozni, és ezekben a feldolgozó termékekben tudjuk megjeleníteni azt a plusz értéket, amit székelyföldi vidék, a székelyföld biodiverzitása tud adni, a nagyértékű, magasértékű legelők, kaszálók, és akár a szántó területek is. Nagyon fontos lenne, hogy erre fele tudjunk elmozdulni. Egy ilyen vásár, egy ilyen megjelenési lehetőség, mint az OMÉK, ez egy egyedi lehetőség számunkra, és jó, hogy jó sokan vagyunk, és bízom benne, hogy tényleg hozzá tud járulni ehhez, hogy akik itt részt vesznek, azok hát egyrészt új ötleteket kapnak, jó kapcsolatokat tudnak építeni, és hosszú távon fent tudnak maradni.
Szívesen jönnek a székelyföldi gazdák Budapestre a kiállításra?
Gyakorlatilag azt is szoktunk mondani, hogy hazajövünk, és minden második évben hát nagy izgalommal várjuk, és egész évben készülünk a OMÉK-ra. A szervezetünknek nem volt egy egyszerű feladata, hisz két évvel ezelőtt 220 négyzetméterre építettünk meg, most már 560 négyzetméteren vagyunk, és azért ez nem kevés, itt csak amit van a csarnokban, és kint is van azért egy komoly gazdó rész, tehát összesen, ha mindent összeadunk, akkor hát ilyen 1000 négyzetméteren van itt Székelyföld az OMÉK-on. Itt minden nézetcentit kitaláltunk, kidolgoztunk, hogy mi legyen, és hát izgalommal várjuk a holnapi hát eredményhirdetést, hisz be is neveztünk a marketing díjra, és várjuk nagy elvárásokat, hogy lássuk, hogy egyáltalán a szakemberek mennyire értékelik a székelyföldi megjelenést, és bízom benne, hogy akár díjazva is lesz a stand.
A látogatók első nap tapasztalatai alapján mennyire díjazták a székelyföldi standot, hiszen van itt minden, mi szemszájnak ingere, azt hiszem.
Igen, hát elég sokan eljöttek, és az, ami külön megtiszteltetés, hogy dr. Nagy István miniszter úr is ellátogatott hozzánk, elég sokat időzött, nagyon sok mindent meg tudtunk beszélni, tehát itt volt Jakab István, a Magosz elnöke, illetve Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, illetve itt volt a V4 agrárkamarai vezetők, meglátogattak minket, illetve nagyon sok szakmai partnerünk, illetve hát még itt van a mai nap, a holnap után, tehát még nagyon sok találkozás lesz, és gyakorlatilag Hát várunk mindenkit, aki itt van, és el tud jönni.
Miért fontos a hétköznapokban? Itt utaltak rá az ön előtt megszólalók. Szóval miért fontos az, hogy létezzen egy kapcsolatrendszer a székelygazdák és magyar anyaországi szervezetek, egyetemek, akár a kormányzat között is?
Igen, azt gondolom, hogy most már egyre jobban kristályosodik ki az, hogy KTFNC-ben tudunk gondolkodni, és ez nem csak kulturális oktatási szinten, hanem gazdasági téren is, és ez nem csak szólam, hanem tényleg nagyon sok olyan téma van, amiben közösen keresünk a megoldást. Látszik az, hogy az elmúlt 5-6 évben nagyon komoly kihívások voltak, tehát akár a Covid járványból elindulva, de nagyon sok állategészségügyi kérdés volt itt, a különböző járványok, illetve hát a háború okozta infláció, tehát nagyon sok olyan kihívás volt, amely hát nem ment el mellettünk észrevétlenül, tehát a székelyföldi gazdákat is érintette, és hogy ezekre közösen találjuk a megoldást, ez nagyon fontos, tehát hogy egyrészt a magyar kormányt folyamatosan itt éreztük magunk mellett, tehát nagyon komolyan az Agrárminisztérium támogatta programjainkat, illetve a kezdeményezéseinket, de hát a magyarországi egyetemek, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, a Debrecen Egyetem, az Áltorvosi, a Széchenyi István Egyetem, tehát nagyon sok olyan tudásközpont van, ahonnan bármilyen kérdés van, tudunk úgymond megoldásokat találni, illetve ami még nagyon fontos, hogy kell foglalkozni a generációváltással, és a fiataloknak tudjunk adni jövőképet. Ilyen tekintetben is nagyon jó kooperációk alakultak ki, illetve hát a fiataloknak tudunk bármilyen ágazatban, bármilyen témában megoldásokat adni. Ott van a Székelyföldi Falugazdász Hálózat, ugye minden szakterületre igyekeztünk szakembert bázonosítani, felvenni. Ugye ezek a szakembereknek a tudása azért nem lehet konstans, tehát folyamatosan kell tanulni, mint a jó pap, tehát most már úgy vagyunk ezzel a kérdéssel. Az mezőgazdaság az egyik olyan ágazat, amelyik hát nagyon-nagyon fejlődik, tehát, és ezekkel a fejlődésekkel lépést kell tartani, akár a digitalizáció, akár a különböző ökogazdálkodási megoldások, tehát ma már olyan technológiák vannak, amelyekkel nekünk érni kell ahhoz, hogy hosszú távon fel tudjuk maradni.
Székelyföld tehát itt van idén is az Omékon, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon. Hol találják a standot, aki Budapesten jár és kedvet kapott? Már tegnap jelezték a hallgatók egyébként, hogy jönnek néhány hallgató. Hol találják a Székelyföld standot?
Igen, aki esetleg most indul el, akár otthonról még mindig.
Még vasárnap ide. Estig van idő,
még
ugye?
Igen, vasárnap estig az E pavilonban vagyunk, de azért is érdemes eljönni, mert minden pavilonban van. Tehát nagyon sok kiállító van, akár állattenyésztés, akár növénytermesztés, akár szakmai szervezetek, tehát itt nagyon sok kapcsolatot lehet építeni, úgyhogy biztatom az otthoniakat, és főleg az elszámozott székelyföldieket, hogy látogassanak itt a kütős kalács sütéstől a finom ételekig, illetve hát olyan kávénk van, ami szerintem egyedülálló itt a Budapesten is, érdemes bejönni, megkóstolni, úgyhogy várunk mindenkit.
Bece István, a Székelygazda Szervezetek Egyesületének elnöke, hát én sok sikert kívánok önöknek, ezzel Budapest búcsúzik, tehát még holnap, ma, holnap és holnap után látogatható a Hungexpo-n a 82. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás. Én műszaki munkatársam Mácsil Mihályáké nevében is köszönöm figyelmüket, Agyagási Levente vagyok, legyen szép a hétvégéjük, viszont hallás a hétfőn.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a székely földmérője, székely földmérője.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát destináció. visithargita.ro